Istenünk, kérjük, hogy valóban átélhessük azt a szabadságot, amiről te beszéltél, hogy bűnünk láncát már feloldja a te kegyelmed, és ezáltal egészen másképp láthatjuk az életünk dolgait. Add, hogy ebből a kegyelmi állapotból és Isten tapasztalatból tudjunk építkezni, amikor a te jelenlétedben megnyílnak azok a kapuk előttünk, amelyekben felismerhetjük, hogy minden adatik nekünk, és ad nekünk olyan hitet, amivel el tudjuk venni az életben az örömöt, a tőle egy jövő vigasztalásokat, és tudjunk a jóra nézni mindarra, amit elgondoltál felőlünk, és ad, hogy láthassuk a bíztatást is, amivel naponta bíztat bennünket, és próbálod az életünket egyre inkább a jó irányba terelni. Így kérjük, hogy légy itt jelen közöttünk, és vezess bennünket. Amen. Áldás békesség. No, hát, hogy a pozitívba és a jó irányba vezetés, és hogy Isten bíztat bennünket, azért a Nádáb és Abihu történetét hoztam mai nap témájának. Ez ugye nem a mai nap ége, de most a tiszta és a tisztátlan állatoktól eltekintenék jelen pillanatban, mivel az már ránk nem is annyira érvényes, úgyhogy egyrészt akkor hirdettem, hogy a Bibliában már vannak olyan részek, amelyeket nyugodtan át lehet idézőben mondom lapozni, de egyébként nem font, vagy nem kell, mert végig gondolhatjuk az egész történetet, és abba beleillik, de már ránk nem vonatkozik, tehát mindent tehetünk az Úr kegyelméből, és nincsen tiszta és tisztátlan étel a mi számunkra, hanem mindenért hálát adhatunk, és ezáltal minden tiszta, tisztának állapotba jutott a mi hitünk az Istennel. No, tehát akkor a 3 Mózes 10-ből olvassam akkor az első 7 verset. Nádáb és Abihu, Áron fiai, fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amilyet ő nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette őket. Meghaltak az Úr színe előtt. Mózes így szólt Áronhoz, erről beszélt az Úr, amikor azt mondta, a hozzám közelállókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Áron némán hallgatott. Azután odahívta Mózes Misáélt és Elcáfánt, Áron nagybátyjának Uzzielnek a fiait, és ezt mondta nekik, járuljatok ide, és vigyétek el atyátok fiait a szentély elől, a táboron kívülre. Oda is járultak, és elvitték azokat ruhástul a táboron kívülre, ahogyan Mózes intézkedett. Azután ezt mondta Mózes Áronnak, meg a fiainak, Eleázárnak és Itámárnak, fejeteket gondozatlanul ne hagyjátok, ruhátokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne halljatok, és az Úr meg ne haragudjék az egész közösségre. Atyátok fiai, Izrael egész háza pedig sírjon, amiatt, hogy ilyen égő tűzzel égetett az Úr. A kijelentés sátrának a bejáratától se távozzatok el, különben meghaltok, mert az Úr felkenő olaja van rajtatok. Ők tehát Mózes beszéde szerint cselekedtek. Akkor a Mózes harmadik könyvéről fogok néhány bevezető gondolatot mondani, jó? Tehát ez a lévitákra vonatkozó, a papi szolgálatra vonatkozó törvényeket, ceremoniális törvényeket, kultuszi törvényeket tartalmazza ez a könyv. Ilyen tekintetben mondhatjuk, ez egy múltban nézés a mi számunkra. Mi már az Új Szövetség népe vagyunk, és nekünk egyetlen egy főpapunk van, aki bement, és egyetlen egy tökéletes áldozatával megnyitotta az utat nekünk a szentélybe. És most, hogy miért jó, hogy azért mégis erről beszélgetünk, mert láthatjuk azt, hogy honnan indult ki az Isten tiszteleti kultusz, milyen kemény előírások voltak, és mi volt az, hogy ki léphetett be, és ki nem, és ha valaki nem úgy lépett be, akkor milyen következményei voltak, vagy ha nem úgy tette, mint ahogy elő volt írva, micsoda visszahatás következett be, mint például Nádáb és Abihu történetében, és mi azt, ami most olyan természetességgel veszük, hogy Jézusban mi megyünk az Istenhez, ez egy hihetetlen nagy fejlődés. Zsenkörű módon leegyszerűsítette az Istennel való kapcsolatunkat, illetve az, hogy mi a szentek szentjébe mehetünk be, a kegyelem királyi székéhez járulhatunk, tehát érezhetjük azt, hogy nem kívülről nézzük a dolgokat messziről, hogy ott valaki ott van, és csak rácsodálkozhatunk, hogy mi is történik, hanem mi átélhetjük, sőt, már ugye az új szövetség népében az van, hogy Isten lakozik bennünk. Ti a Szentlélek temploma vagytok. Az Isten bennetek van, és nem, hogy félnünk és rettegnünk kell, hogy Isten tüze úgymond lejön és megöl bennünket, hogyha bármi nem úgy történik, hanem Isten lakozik bennünk, és már itt hordozzuk őt annak ellenére, hogy a méltatlanságunk is együtt ábrázolódik ki, mert annak, hogy mi hídben járunk, azért még elkövetünk méltatlan dolgokat, és gondolunk is méltatlan dolgokat, és annak ellenére az Istennel való közösségünk nem egy rögtönítélő szék, ahol itt hullunk, nem tudom, napjába többször, mert az Isten szentsége bennünk lakozik, és még sincs meg ez a fajta, hogy így mondjam, azonnali ítélet. És itt pedig azt láthatjuk, Nádáb és Abihu történetében, hogy mit jelentett az, hogy az Isten szentsége közöttünk lakik. Tehát innen indult el a történet, hogy ugye kihozza Isten az ő népét Egyiptomból, és az egésznek az a célja, ugye ezt fogalmazza meg Mózes is, hogy engedd el ugye Fáraó az én népemet, mert Isten tiszteletre hívom, hogy engem imádjanak. És ugye a Sínai hegyen, amikor a 10 parancsolatot megkapják, illetve a kultusz, hogy hogyan kell majd az Istent imádni, hogy a kijelentéssátrát fölépítik, és azt vinni kell, és az az egésznek a lényege, hogy Isten lakozik közöttünk, mi pedig az ő népe vagyunk. Ez volt Izraelnek lényegében a központi üzenet, amit meg kellett valósítania minden nép szeme láttára, hogy ő egy választott nép, ez volt a legfontosabb, ez a szövetségnek a lényege, hogy Isten kiválasztotta ezt a népet, és a szövetség kötésének a másik, hogy én közöttük lakom, az én nevem ugye közöttük lesz, és ennek alapján adta meg Isten a különböző törvényeket, szabályokat, mit, hogyan tegyünk, a 10 parancsolatot, és leírta, hogy mik fognak lenni, hogyha nem tartjátok be a szövetségemet, mert azért voltak ezek az ítéletek, mert Isten nevét hordozták ők, és azt megfelelő tisztasággal kellett, hogy hordozzák, ha ebben vétkeztek, akkor a bűneik miatt, engedetlenségük miatt az Isten elővette őket, és ítéletet tartott fölöttük. Tehát mindez azért történt, hogy tökéletesebben és egyre tökéletesebben ábrázolódjon ki az Isten jelenléte és szentsége. Ez ugye a papok részére is különös tekintettel megkívántatott, hogy a papok is tudják azt, hogy mit kell tenniük, milyen szertartásokat kell végezni, milyen rendben, és Isten törvényét hogyan kell tanítaniuk, és a nép felé képviselni az Isten akaratát. Tehát erről szól lényegében a Mózes harmadik könyve, hogy leírja ezeket a törvényeket, szabályokat, rendeleteket, amit a papnak egyrészt tudnia kell, ismernie kell, pluszban még magára vonatkoztatni is kell, tehát őnek is meg kell tartania ezeket, illetve be kell tartatnia. Most ebből a tekintetben ugye ez egyrészt egy felelősség is volt, másrésztről pedig most azt mondom, egy bizonyos fokú szabadság is, mert tudták, hogy mit kell tenniük. Szabadság arra, hogy tudom, hogy mi a jó. Másrészt pedig tiltás volt, hogy mi az, amit eleven kizár dolog, hogy megtörténje, mert akkor megszentségtelenítetik az Isten tisztelet. Vagy pedig, ugye ezt látjuk Mózes könyveiben, hogy az Isten az ő törvényeit betartatta. És ez ami nekünk ugye rémisztő, vagy félelmetes, hogy ami meg nem úgy történt, akkor Isten azonnal reagált. Hát olyan jelenlét volt ott, hogy Isten jelenléte azonnal hatott. Ugye az új szövetségben talán hasonló Ananiás és Szafira története, amikor hazudnak, és az Úr ugye azonnali visszahatást érzünk. Amikor az Isten neve és szentsége kezd kiáradni a nép közé, és az Isten tiszteletnek az alapjait teszik le, és azt mondom az új szövetségben, párhuzamos történet, ugye ez Ananiás és Szafira, amikor hazudnak, vagy nem méltó, és nem idegen tűzzel áldoznak, most pont ez a kifejezés, hogy viszik az ő kis áldozatukat, de hazugság van benne, mert nem mindenüket adják oda, hanem féletetnek maguknak. És ott ez a hiába valóság, ez mondjuk érdekes ott, hogy Isten nem kívánja, hogy mindent odaadjunk, ha nem akarjuk odaadni. Szóval nem kell mindent odaadni. Ha nem akarjuk, és nem szívből jön, az Isten nem kívánja, hogy adjuk oda mindent, akkor inkább mondjuk, hogy csak ennyit adunk. Ennyit tudok adni, vagy ezt sem adom, mert ez nekem még fontos, vagy nem tudok róla lemondani. Mondhatom. De amikor miért mondjuk azt, hogy mindenünket odaadjuk, mert akkoriban ugye több mindent odaadtak, és ez egy, és azt mondom, ez egy pozitív példa volt, és ők is ilyen pozitív példa akartak lenni, és pont ezért kaptak ugye ítéletet. Tehát, hogy ez a szabadság és a kényszer közötti különbség. Azt hiszem, ez egy fontos dolog már az új szövetségben, hogy mi már nem vagyunk kényszer alatt, és amit Isten kér tőlünk, hogy megtehetjük, vagy indít bennünket, azt is szabadság alapon élhetjük meg, és nem kényszer alapon. Tehát nehogy ma az legyen, hogy valami van az új szövetség, amit nekem Isten javasl, és nekem kényszer, hogy ezt most nekem tennem kell. Hát így akkor belekényszerülök egy olyan helyzetbe, amivel én nem tudok közösséget vállalni, nem vagyok benne, és előbb-utóbb hazudni fogok, nem? És ez az Anániás és Szaffira története, ez egy kicsit ennek a példája, hogy Isten miért haragszik. Nem azért haragszik, ha én keveset adok, hanem azért, hogyha én most azt mondom, úgy csinálok, mintha. Az úgy csinálok, mintha az sokszor megkeseríti az Istennel való kapcsolatunkat. És ezért van, most azt mondom, ítélet ezen Istennek. Sokkal inkább lehet, vállaljuk föl önmagunkat, bűnös énünket. Sokkal jobban járunk az Isten előtt. Hogy úgy mondjam, hogy hol tartunk, őszintén. Nagyon jó. Itt tartunk, nem baj. De ne dobjuk át magunkat egy olyan helyzetbe, ahol nem vagyunk. És a Nádáb és Abihu története kicsit erre analógia, hogy ők olyasmit tesznek, ami nem az ő feladatuk, vagy nem az ő szerepük, most idézőjelben. És az idegen tűzzel áldoznak, de erre majd később térek vissza, már lehet, hogy itt kéne kezdenem, és nem a végére hagynom, mert nagyon belementem, hogy idegen tűzzel áldoznak, egy illatáldozatot mutatnak be, és ez nem az ároni papságnak volt a feladata, nem konkrét az ő, hanem Áronnak volt a feladata, és ők végezték ezt el, legalábbis most így látom ezt a dolgot, és ez volt az ő bűnük, vagy éppen nem azt tett, egyáltalán, hogy ezt elvégezzék, úgy tudom, hogy ez nem volt helyes. És a másik, hogy idegen tűzzel vittek, hogy máshonnan vették le talán az oltárról, nem azt a tüzet vitték. Másrészt pedig azt is érzékeljük, hogy még gyakorlatlanok voltak. Hát most kezdték még csak el ezt tanulgatni, hogy mit, hogy kell csinálni ezt a dolgot. És mindjárt akkor most azt mondom, ez is egy kicsit olyan, most Anániásnál és Szaffirán is ezt érzi, hogy most kezd el egy kicsit a gyülekezet élni, és az első kis zsenge jön. Hát nem bejön valaki, aki hát nem úgy gondolja, hát persze, hogy bejön. De ott is ugye egy ilyen visszahatást érzünk, hogy úgymond az ítélet és a halál megjelenik, mint. De utána meg semmikor nem olvasunk ilyen erős hatásról, és ez is egy érdekes dolog, hogy Isten egyszer kinyilvánít valamit, és utána ezt így hagyja, hogy ez így tudomású, köztudomású legyen, de utána meg nem történik ilyen eset, pedig szerintem az egyház történetben nem az első példa. Valószínűleg tartom. Lehet, hogy ezzel is azzal függ, azzal van összefüggésben, hogy olyan szintű jelenlét volt Péterben, és akkor az apostolokban az Istennek a szentsége olyan szintű jelenlétben volt, ami ezt kívánta volna meg. De ez nekem azért kérdőjel, mert hogy másrészt meg jó példa is, hogy amikor nem fogadják be egy faluba, ugye Jézus tanítványa, és akkor mondja, hogy tüzet akartak kívánni, hogy ez a falu elpusztulja, mert nem fogadtak be minket, akkor mondja Jézus, hogy nem tudjátok, minémül élek lakik bennetek. És hogy Jézus elhatárolódik az e fajta ítélkezés vagy ítélet előtt. És Jézusban egy másfajta lelkület van, ő nem így ítél, és nem sújt le, mert valakinek vétkei vannak, vagy hibázik, vagy valami. Tehát itt van egy ilyen, ezt most akkor gondolatba tegyük össze, itt van egy a Jézusi szeretet meg egyébként, tehát ott is akkor azt mondjuk, hogy Jézus sem mondta, hogy ő nem is ítél, nem is azért jött, majd megítél mindenkit az a beszéd, amit én mondtam. És nincs ilyenfajta visszahatás. Anániás, Szafira, egy kicsit mondom, ilyen ószövetség, olyan, mint az Istenelt vagyok, aztán ha nem úgy van, akkor mindenki meghal. Hát ez a másik, hogy most már így nézzük, akkor a templomainkban, vagy ugye kezdve velem, ugye csapások sújtanának. De azért másrészt pedig érezhetjük azt, hogy az Isten szentsége, az fontos azért, hogy érezzük, hogy mi, mert bizonyos fokú, például az úrvacsorával kapcsolatban is mondja ugye Pál apostol, hogyha hiába vesszük, és nem úgy vesszük, nem különböztetjük meg az Úrnak testét, ezért vannak közöttetek sokan betegek, és megerőtlenednek, és ezért, tehát amikor hiába valóan tesszük ezeket a dolgokat, vagy nem kell tisztasággal, akkor ennek valami fajta visszahatása jelentkezhet egyrészt ugye az életünkben, akár egészségünkben, egyéb dolgainkban, illetve a hitünkben is hordozzuk. Tehát, hogy vannak következmények, nem következmények nélküli az Istennel való kapcsolatunk, még akkor sem, hogy ekkora nagy kegyelmet és szeretetet kapunk, és már nincsen a haragó Isten, és a, hogy mondjam, Krisztus áldozata oly mértékben tompítja az Isten szentségének tisztaságát, és ilyen fokú megjelenését, hogy azért nem tapasztalunk, de egyébként meg lehetséges azért vannak nyomorúságok az életekben és emberi sorsokban, vagy egyházban járó emberek életében, amiben meg azt mondhatjuk, hogy felfedezhetjük, hogy azért lehetnek ítéletek így ilyen szinten, amit el kell hordoznunk, de ezt mindenkinek egyéni belátására bízom, vagy végig gondolhatjuk, és akár beszéltünk is ezekről, hogy mit gondolunk. Sok mindent írtam, de lehet, hogy nem kell mindent elmondani. Jó, akkor még a lévitákkal itt, ragoztam itt magamat, hogy az áldozatok bemutatása volt ugye a szerepük, a tóra tanítás, a rituális értelmű szentség és arra való vigyázás, tiszta és tisztátalan állapotok és dolgok megkülönböztetése, illetve a papok felszentelése történik, annak a leírása, és Mózes szenteli föl a papokat. Ez arra utalás, például arra a tényre, hogy ugyan a vezető, mint Mózes, ő nem volt. Áron, vagy ő is abból a családból származik, de ő egy megkülönböztetett. Ugye tudjuk, hogy Mózes és Áron szerepe. Ugye Áron volt a szószóló, igen, mellette a test, igen, mert ő nem akart beszélni, és mondta, hogy Mózes, hogy te leszel Istenként, leszel, és te pedig, ugye Áron pedig lesz, aki elmondja, amit én mondok. Te pedig Istene leszel, tehát Mózes volt végül is az, akivel színről színre beszélt az Úr, és amikor elindult a papi szolgálat, akkor Mózes szentelte föl a papokat. De onnantól kezdve Mózes nem végzett papi funkciót. És az későbbiekben is meglátszik, hogy ő is, mint világi vezető is, mert a nép vezetője is volt, másrészt mondtam, hogy spirituális vezető, a kettő együtt volt, mert Mózes ugye arcát látták, sugárzik, Istennel beszélt. Tehát azért tekintélye volt Mózesnek, de mellette ugye Áron volt, és Áront is ő szentelte föl, illetve a papokat. És az a királyi funkció, hogy például, ugye több példa van az Ószövetségben, hogy amikor hogy a királynak volt egy olyan funkciója a kultuszban, hogy Isten tisztelten részt vett, vagy Zsoltár imádságot mondott, de áldozni nem áldozhatott. Ez a 2 Kronika 26-ban, 16-20-ban van, ha valaki ezt akar, én ott utána nézhet. De amikor új kezdődött, a király mutatta be az első áldozatot, érdekességképpen mondom, hogy egyébként nem áldozhatott, de amikor meg megszentelték a templomot, vagy valami újból a kultusz beindították, a királynak mégis egy minősített funkciója volt ez, hogy áldozhatott. Például 2 Sámuel 6.17, Dávid áldozata Sion hegyén, Salamon áldozata, amikor a templomot megépítette, akkor Salamon is áldozik. Az Úrnak 1 Király 8.62-63, illetve másik király Áhász is, 2 király 16, 12-13-ban. Tehát, hogy ennek a prototípusa volt Mózes, aki szintén úgymond a szentelésben és ebben az egész dologban részt vesz, és utána pedig már nem ő végzi. Mert hogy akkor már a főpapé a szerep. Főpap, mint felkent jelenik meg, aki fel van hatalmazva arra, hogy bemutassa ugye ezeket az áldozatokat, illetve a főpap Áron fiai, akik segítenek ezekben, és megvan adva ugye a szerepük, hogy milyen áldozatokat mutatnak be. És tudjuk, hogy a felkent, mint kifejezés, mint a főpaphoz járuló fogalom, ugye az Jézusnál is megvan. Mert a messiás és a Krisztus az lényegében ezt jelenti. Messiás héberül, hogy felkent, görögül, hogy Krisztus. Ezért Jézus Krisztus. Tehát az ő minőségjelzője is az, hogy Jézus a felkent. Ő az, aki fel van hatalmazva. Ő a mi főpapunk, ezért ő végzi és ő mutatja be az egyetlen tökéletes áldozatot, amit saját maga, mint Isten báránya, ugye, megáldozza, vagy elvégzi ezt az engesztelő áldozatot, bűnért való engesztelő áldozatot. Jó, ez a papszentelés, ami történt, az 7 napos ceremónia volt, és ezután a papok égő áldozatot, vétek áldozatot, béke áldozatot, étel áldozatot mutathattak be. Áron volt a főpap, és fiai voltak a papok. A másik dolog, hogy a papság részéről fontos volt az, hogy önmagukért mutassanak be áldozatot. Ugye én is mondom, az úrvacsora alkalmával, hogy méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet. Tehát a papságban annak ellenére, hogy kiválasztott, a méltatlanság maximálisan megvan. Az emberi gyarlóság, vétkek, a saját vétkeik miatt áldozatot kell bemutatni, önmaguk számára megtisztító rituális áldozatot kellett bemutatni, mert amúgy Istennek szolgálnak, az ő dolgaik is ott vannak Isten előtt. Tehát őnekik is meg kell tisztulniuk, és tudniuk kell egyrészt saját méltatlanságukról, és először önmagukért kell az Istent kiengesztelniük. Ugye ez lényegében megtörténik nekünk a Krisztusban, mert mi is, most analógiát nézve, mindannyian, ugye református hagyomány, vagy írásszemlélet szerint én most papokkal ülök szembe. Még mindenki az Úristennek a papja. Ti Istennek papjai vagytok. Tehát a papi funkció az a hitben, a hívő életünkben már a miénk is. Minden egyes hívője. És a mi méltatlanságunkért is az áldozatot, egyrészt a bűnért való engesztelést is elvitte Jézus, vagy így nézzük nagy általánosságba, de a papi funkcióra való felkenetést, hogy azok, akik majd hisznek ő benne, bemehessenek a szentébe, mi ezáltal kapunk egy papi funkciót. És az önmagunk méltatlanságáért bemutatott áldozatunkat is bemutatta Krisztus. Hogy mi, mikor a kegyelem királyi székhez járuljunk, a mi papi funkciónk az működőképes legyen. És az Isten szentségével összeegyeztethető legyen az, hogy mi imádkozzunk, és valóban végezzük ezt. Tehát csak ezután lehetett közben járó Isten és emberek között, és a népért így imádkozik, és így mutat be áldozatot. Jó, a másik az ugye az Ároni áldás. Akkor jön az, hogy az Ároni áldás, amit 4 Mózes 6, 24-26, és ugye most, ahogy voltunk a hétvégén, az áldásról is volt szó, hogy az Ároni áldás az is egy fontos dolog, akkor adja Isten az áldást, hogy a pap áldhat. És az a nép, aki végignézi a szertartásokat, és összegyülekezik az Isten tisztelet látványára, ugye nem ők végzik mindazt, hanem a papok végzik. Ő nekik is részesedni kell, ugye mindazokban a dolgokban, amit Isten elvégzett, hát az ő bűneiket, az engesztelést elvégzi a pap, de az Ároni áldással viszont mindez a jó, és mindaz az isteni jelenlét, az átadatik az ott jelenlévők számára, és azt ígéri az Isten, ugye felhatalmazza Áront, hogy ezt az áldást mondd, mert amikor ezt mondod, akkor én mindig megáldom a népet. És hogy akkor folyamatos áldás is árad. Tehát fontos az istentiszteletben, ma azt mondom, a kezdeti időszakban, és az áldás. Az áldást is végre kell hajtani, és meg kell áldani a népet. Nem lehet áldatlanul hagyni a népet, amikor ott vannak az Úr jelenlétében. Jó, a másik dolog, az Úr dicsőségének megjelenése az áldozat végén, ez a Exodus 24, 16, 17, meg a 33, 18, és nem kell senki, de lehet, hogy ki kéne, az a fényjelenség, vagy dicsőséges kisugárzás, szkábodnak mondják. Amikor Isten elfogadja az áldozatot, akkor van egy jelenség, van egy dicsőség, egy kisugárzás. Annak pont az ellenkezője az, amikor tűzcsapot, vagy ilyen villámlásszerű valami történik, Úr szín előtt tűzcsapot ki, és ugye megemésztette őket. Tehát van egyfajta tűz, amely az áldozat bemutatásakor Illés történetében is például, amikor lejön az égből, és elfogadja Isten az áldozatot, meg más helyen is van ilyen, hogy elfogadta az Ószövetségben az áldozatot, és akkor tűz lobbant föl. Ez a kép, tehát hogy van ez az Isten dicsősége, megjelenik, amikor áldozat történik, és azt látja a nép. Isten dicsőségének a megjelenése hitelesíti azt, hogy elfogadta Isten az áldozatot. Tehát ebből a szempontból azért az Ószövetségi papnak a funkciója, illetve a nép, ez egy valódi történésben van benne, meg vannak a jelek, meg van, hogy mit kell tenni, és konkrét tapasztalás is van, és van egy visszaigazolás. És ha így nézzük a Nádáb és Abihu története, ebbe a rendszerbe, ahol ennyire minden egymáson alapul, és meg kell tenni, visszaigazolás van, Isten szól, vezet, nagyon konkrétan, konkrét élethelyzetekben, ugye ezt láthatjuk, hogy itt viszont azonnali visszahatás van Nádáb és Abihura, és ők ugye sajnos elszenvedik ezt a tüzet, ami kicsap az Úr színe elől. Emésztő tűz is lehet, tehát Isten elfogadja az áldozatot, ez egy pozitív dolog, de emésztő tűz is lehet, amely megemészti. Egyébként az emésztő tűz az, ami az áldozatnál is ott van, az is megemészti az áldozatot, felemészti, amit ugye meggyújtanak. Illetve vannak olyan áldozatok, amit nem teljesen égetnek el, mint például ebbe a történetbe is van olyan, amit az Úrnak tűzáldozatból Szent Hegyen egyétek meg, szent helyen egyétek meg, mert neked és fiaidnak rendelt rész az Úr tűzáldozataiból. Ezt a parancsot kaptam. A felmutatott áldozati szegyet és a szent ajándékul adott combot is tiszta helyen egyétek meg, te és a fiaid meg lányaid, mert neked és gyermekeidnek rendelt részül adják azt béke áldozataikból Izrael fiai. Tehát ebből az áldozatból, a tűzáldozatból ők ott azon a helyen nem is lett volna szabad elégetni ezt teljesen, és itt egy hiba történik megint, szóval az a lényeg, hogy itt megzavarodnak, Nádáb és Abihu rosszul cselekszik. Utána, amikor mindezt kiviszik Nádábot és Abihut, nem lehet ugye gyászolni, ez a másik. Mózes azt mondja, hogy nehogy itt rendezetlen hajjal legyetek, meg megszaggassátok magatokat, nincsen gyász. Nádáb és Abihut úgy kellett elvinni, hogy nem szabad volt meggyászolni őt, bármint ott a papoknak, hogy nehogy ismét, atyátok fia Izrael egész háza pedig sírjon amiatt, hogy ilyen égető tűzzel égetett az Úr, de akik ott szolgáltak, azoknak nem volt szabad a gyászba lenni, mert rajtuk volt az Isten szentségének kerete, fölszentett papok voltak, és most mivel ez megtörtént, ők egy más minőségben voltak, ezt így tudnám megmagyarázni, nekik ezen a helyen és ezen a szerepen most nem volt a sírás, rívás és egyéb most tönkre megyünk, és most már mindennek vége állapot, hanem nekik az Istent kellett most maximálisan szolgálniuk, és a gyász ideje az ő számukra nem jött el, hanem a közösségre kellett meggyászolni. Nem a papoknak, akik ott voltak. Sőt, nekik most azt mondom, az Isten engesztelése volt megint. Most valami hiba történik, ugye most az Istenre kell nekik figyelni, hogy nehogy megint nagyon baj legyen, ugye ezért is mondja, hogy ilyen égető tűzeléget, igen, a kérdés alatt, különben meghaltok, ezt mondja, mert az Úr felkenő olaja van rajtatok. Hogy vigyázzatok, hogy most mit tesztek, ne gyászoljatok, mert az Úr felkenő olaja van rajtatok. Ő tehát Mózes beszéde szerint cselekedtek. És ezek után történik az, hogy beszél a különböző rendelkezésekről Mózes, hogy részegítő italt ne igyanak. Itt volt olyan írás értelmezés, hogy esetleg Nádáb és Abihu nem voltak teljesen józanok. Valaki azt mondja, hogy miért kezd utána bort, de azt mondják, hogy erre nincs utalás, és ez csak belemagyarázás. Ez csak érdekességképpen mondtam, hogy itt a józanságot hangsúlyozza a szöveg. Jó, és akkor, hogy hogyan kell akkor járniuk, és ezután van az, hogy Mózes és Áron is megmaradt fiaihoz, Eleázárhoz és Itamárhoz, fogjátok az ételáldozatot, és akkor felmutatott áldozat is szedjet, és amikor Mózes igen kereste a vétek áldozati bakot, kiderült, hogy elégett. Itt volt a másik hiba, amiről előbb is beszéltem. Megharagudott azért, ezért Áronnak a megmaradt fiaira, Eleázár és Itamárra. Szegény Áron, tehát nála a Babihó már elveszett, akkor most jön Eleázár és Itamár, tehát és ezt mondta, miért nem ettétek meg a vétek áldozatot a szent helyen, hiszen igen szent az, és az Úr nektek adta, hogy hordozzátok a közösség bűnét, és engesztelj és szerzzel értük az Úr előtt. Mégsem vittétek be a vérét a szentély belsejébe. Meg kellett volna elletek a szent helyen az áldozati húst, ahogy megparancsoltam. De Áron így szólt Mózeshez, nézd! Ma mutatták be vétek áldozatukat és égő áldozatukat az Úr előtt. Hát ez volt az első valószínűleg. Nézd, ma mutatták be, úgy értelmezem. Engem pedig ilyen dolgok értek. Ha én ma vétek áldozatot eszem, jónak látta volna-e az Úr? Ezen annyira nem gondolkodtam el. Nem ilyen ne látta volna jónak, de ezzel Mózes ráhagyta, amikor ezt hallotta, Mózes igazat adott neki. Lehet, hogy ezt olyan nagy csapásnak értékelték, vagy hogy talán helyesebben is tették, hogy most nem ettek a vétek áldozatból. Ezt itt utána lehetne gondolni, hogy miért mondja ezt, miért fogadja el Mózes. Az minden esetre egy emberi érv, hogy amikor tényleg elveszíti valaki a két gyermekét, akkor talán együttérzők tudunk lenni. És az együttérzés győzelme, hogy így mondjam, emberek szóval, és ezért Isten nem sújtja Eleázárt és Itamárt, mert akkor rövid úton a papság új papokat kell keresni. Nem, akkor nem marad lassan. Úgyhogy nem sújtja. És itt meg azért nekem ez így tetszik, ez a, hogy amikor jön a hibára egy még egy hiba, akkor nem jobban megijednénk, hogy akkor most mi lesz. Hát akkor most már, de Isten ugye késlekedik, és semmit nem cselekszik úgy, és nem egy kegyetlen Isten kép van, bár ezzel most itt megküzdhetünk, és jó nekünk, hogy Jézusban egy másik Isten képünk van, de itt nem egy megint egy halál van, és akkor megint nem úgy csinálták, hogy kellett volna. Itt Isten, most azt mondtuk, hogy nem érthetjük egyrészt, mondhatjuk, hogy kegyelmes az Isten. Hát igen, ezen el lehet tűnődni. Jó, de biztos ennek is megvan a magyarázata. Jó, a másik dolog az, hogy Mózes, amikor meg akarja magyarázni, hogy mi történik, azt mondja, ugye a harmadik versben Mózes így szólt Áronhoz, erről beszélt az Úr, amikor azt mondta, hozzám közel állókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Áron némán hallgatott. Értjük a hallgatását. Tehát ez volt a magyarázata a cselekménynek. Isteni oldalról Mózes így próbálja ezt megértetni. Jó, hát én szerintem mindent elmondtam, amit szerettem volna. Hát akkor erről gondolkodhatunk, illetve föltetjük kérdéseinket, nem tetszésünket, és nyilváníthatjuk dolgokért, vagy egyéni látásmódjainkat is elmondhatjuk. Jó, tehát azt mondom, hogy ezek mi, ez már a múlt. Csak része a történetnek. Hogy érint ez bennünket, vagy mi jön föl a lelkünkbe? Most már azért így sokkal jobb nekünk, még jobban becsüljük Krisztust, nem? Meg Istent is. Uh-huh. Mondjuk azért Jánosok könyvében engem is ott zavar, hogy ott megint ugye az ítélő Istennel találkozunk. És az a fajta, bár Jézus is beszél, hogy lesz majd ítélet, ott megint azért keményen ítél Isten. Na, beszélgessünk. Nem jól indítottam a gondolatokat?